húsvéti liturgiában, a nagyhéti liturgiában főszereple van a szenvedés történetnek, amely egy heroikus történet, de végül is szomorú véget érő történet, hiszen még amikor ezt egy speciális liturgiával a keresztúton végigjárjuk, akkor is arról van szó, hogy föltekintünk arra Jézusra, akivel együtt érzünk, de helyet nem szívesen cserélnénk vele, hogy csináljuk meg ezt. Ráadásul azt megtenni, hogy még ezt az igazságtalan és gyötrő halált elszenvedni úgy, hogy nincs benne indulat az elkövetőkkel szemben, az szinte embernek pszichikailag kivitelezhetetlennek tűnik, és szeretni tanulnunk kell, de gyűlölni zsigerből tudunk. Nos, a történet azonban sose fejeződik be itt, hanem jönnek az úgynevezett föltámadási történetek, amelyből érdekes módon a kánoni evangéliumok nagyon spórolósan írják le, csak az üres sír áll a középpontba, de utána következnek a föltámadás utáni jelenések. Ebből 60 összesen, Jeruzsálembe, illetve Galileába, és ezen jelenések közül az egyik legkülönösebb az Emmauszi tanítványok esete, azért is, mert a többieknél nevesített személyekhez fűződik a történet, akiknek a neve ismerős volt a Jeruzsálem ősegyházban, és így meghatározó tekintély szájából hangzottak el ezek az élmények. Itt viszont no-name személyekről van szó, tehát akiknek a nevük sincs megjegyezve, viszont ez a történet abból a szempontból érdekes, hogy a Jézus halálát, sőt, a föltámadásról szóló információkat is nem követte azonnal egy hiszékenységi roham, hogy azonnal hittek volna benne, hanem ez a történet végigvezet bennünket azon, hogyan lesz egy történetből egy életet meghatározó föltámadás történet, amelyet az ősegyház személyei a mély pszichológiai rétegbe integrálnak.
Magyarra fordítva?
Tehát ez annyira meghatározza őket, hogy átfordul a személyiségük, és ezen történet hatására ezt a szenvedés történetet megváltás történetnek értelmezik. Másrészt ez nem fölöttük zajló történet, hanem belső késztetést éreznek arra, hogy ők is folytassák ezt a történetet. Hát, hogy ők is misszionáljanak, és ők is ugyanezt csinálják. Az első mártírok sohasem nevezték magukat mártírnak, hanem azt mondták, hogy ők csak azt teszik, amit Jézus tett, hogy bennük él tovább. A Szent Pál azt írta le, hogy testemben egészítem ki azt Krisztus szenvedéséből az egyház javára, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik az egyház javára, tehát magát is így képzelt el. De vissza ehhez a történethez. Érdekes, hogy ezek a tanítványok tudnak arról, hogy Jézus föltámadt, de nem hiszik el ezeket a sztorikat. Tehát néhány asszony megzavart, ezt mondják.
Szűz Mária, illetve
hát Mária Magdolna. És a többiek. Tehát ezekről van információ, hogy közvetlenül vagy közvetlenül, azt nem tudjuk. A második lépés, hogy ez a ismeretlen, aki mellük szeküdik, csak a történet végén derül ki, hogy a föltámadt Jézus.
Ez az Emmaus
felé menő tanítványok mellett. Nos, ez az ismeretlen elkezdi használni az ő vallási műveltségüket, a proféták írásait, a messiásról, a szenvedő messiásról szóló Izaiás éneket, és a többi ezeket idézi, vagyis a vallási műveltségükön keresztül szembesíti őket ezzel a rendkívüli eseménnyel. És ennek kapcsán már nem annyira tragikusan tekintenek a múltba, hanem kezdik átértelmezni. Mert úgy kezdődik a beszélgetés, hogy azt hittük, hogy ő állítja helyre Izrael országát, vagyis ők politikai messiásba gondolkodtak. Pedig mennyire lelkesedtünk iránta. Amikor viszont ez a, ha tetszik, akkor ez a teológiai disputa befejeződik, akkor nem akarnak szabadulni ettől a beszélgető partnertől. Itt hangzanak el az a híres mondat, hogy maradj velünk, mert lemenőben a nap, és hát már esteledik. Tehát nem akarnak, mert ez az ember nekik valamit adott. És akkor következik a jel, ahogy elismétli velük az esti vacsoránál ugyanazt, ami az utolsó vacsorán történik, és ekkor megnyílik a szemük, és akkor ekkor hiszik el, hogy ők a föltámadt Jézussal találkoztak. De ez egy annyira meghatározó élmény lesz számukra, aztán visszarohannak Jeruzsálembe. A jeruzsálemi ősegyházban összerakják ezeket az élményeket. Ettől az élménytől születik meg tulajdonképpen a misszionáló egyház.
A kereszténység.
A kereszténység. Tehát ha csak Jézusnak a kereszthalála lett volna, a keresztút meg minden, annyi igazságtalan kivégzést tapasztaltunk már, ez beállt volna abba a sorba, ahogy a többi borzalmas történet, háborús történet, de itt az utána következő jelenések kapcsán elindul eznek az egész történetnek az átértelmezése, és még egy másik dolog is, hogy azok, akik ezt a történetet őrzik, azok úgy érzik, hogy ez a történet velük folytatódnia kell. És ettől lesz ez az egyháznak ez a misszionáló megváltó szándéka, hogy ők folytassák Krisztus megváltásának művét. Ha ez az élmény elhalványul, akkor az egyházból intézmény lesz. És nem teljesíti be, nem tudja integrálni az emberekbe ezt a mély élményt. Most érdekes módon a háborús generáció, tehát akik átélték az emberi aljasságot és az életveszélyt.
Például a második világ.
Például a második világháborúba, vagy akár másban. Azoknak mindnek szükségük van a pszichikai túléléshez, erre a történetre. És azok a generációk, itt az Y vagy Z generáció, akik telerakták az életüket szórakozással, azok azt mondják, hogy ez is egy jó sztori, és nem integrálódik ez a történet. Talán ez az egyik oka annak, hogy a jóléti társadalomban nem működik ugyanúgy a Jézus megváltásának a története, ugyanilyen mély élményekkel. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez a generáció, mint hogyha sok élményt elfogyaszt, de olyat, amely meghatározza az életét, olyanra nem tud szert tenni. És itt jön egy nagyon érdekes fordulat, ez most már én, mint öreg ember mondom, 50 éves kor után. Az embereknek kezdenek fogyni a kortársaik, akik őket nagyra tartották, vagy akiket gyűlöltek, vagy mi, és azt érzik, hogy kihullik az élet a kezükből. És akkor keresnek valami partnert, aki megőrzi emlékezetében a jó cselekedeteiket. És ekkor kezd fontossá válni ez a sztori. Én azt hiszem, hogy most erre várunk, hogy a szórakozó generáció megérjen arra, hogy legyen egy nagy élménye, és megtalálja a föltámadt Jézust.